Köszöntel titeket nagy szeretettel. Krisztinát is. Na, Krisztit régen láttunk, örülünk, hogy itt vagy. Nyissátok a Bibliátokat a Máté Evangélium 6. fejezeténél. Innen olvasunk igét. A Máté 6-ból. És a Máté 26-ból. Tehát Máté Evangélium 6. fejezet 7. verstől. És majd a 26. fejezet 36-os versétől fogjuk folytatni. Máté 6. 7. verstől így hangzik Isten igéje. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségeket hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mert az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Lapozzatok a 26. fejezethez, 36. vershez. Máté 26. 36. versétől. Akkor elment velük, mármint a tanítványokkal Jézus egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, aztán szomorkodni és gyötörni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok velem. Egy kicsi tovább ment, alszaborult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtok vigasztani velem egy órát sem? Vigasztatok és imádkozatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme, eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Ámen. Eddig az ige. Jézustól tanulni akartak a tanítványok imádkozni, és azt gondolom, hogy ez nekünk keresztényeknek, mai keresztényeknek, nekem legalábbis mindenképpen így van. Folyamatosan lecke kell, hogy legyen, és vágy és igény kell, hogy legyen, hogy tanuljunk az Úrtól imádkozni. Amen. Jézusnak az ima élete nagyon jól működött. Amen. Jól működött? Jó, és látnotok kell, hogy az imádságra Jézusnak a szolgálata során szüksége volt. Szükség volt azokra az időkre, amikor csak az atyával volt. Amikor nem a szolgálattal foglalkozott, nem a feladatokkal törődött, nem tenni akart valamit, hanem imádkozott. Amen. És azt látom, hogy talán egyik legnagyobb kihívás a mai kereszténységnek, neki beleértve magamat is, ennek a szűkülése, vagy kiszorulása, vagy nem a helyén kezelése. Emlékeztek-e arra, amikor Jézus tapasztalja azt, hogy rengeteg ember jön hozzá, és sok az aratni való, hogy mit mond a tanítványainak. Hangosan. Így van, hogy kérjétek, tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásod az aratásba. Tehát nem azt kezdte mondani, mint egy jó menedzser, figyeljetek, srácok, tudtok ti többet is. Napi 12 órát. Vagy nem is alszunk, és learatjuk az egészet. Halleluja, megyünk előre! Ugye nem ezt kezdte mondani Jézus Krisztus, hogy fokozzátok a teljesítményt! Menjünk előre, és behúzzuk! Megnyerjük, elérjük, csak higgyetek! Ha hisztek, lesz, meg lesz, meg lesz, meg lesz! Amen. Megbátoríthatta volna őket, hogy húzzatok bele, gyerünk, srácok, tudtok ti többet is, pörögjetek, pörögjetek! Nem ezt mondja. Így van? Nem így van. Hanem azt mondja, figyeljetek, ti megteszek mindent, amit tudtok. De látjátok, mennyi a szükség. Ezért van a dolgok, amit nem a több munkával lehet elvégezni, hanem egyszerűen csak imádkozva. És meg kell tanulnod, hogy ha annyi szolgálatod van, és annyi mindent szükséget látsz az életben, nekem ugyanígy, tehát ennek mindig két éle van, akkor nem feltétlen biztos az, hogy a több munkával, vagy a több szolgálattal, vagy a nagyobb teljesítménnyel lehet jobban előre haladni az életben. Hanem lehet az elcsendesedésre van szükség, letérdepen, Uram, mindent megtettem. Jó lelkismert vagyok előtted, én nem tudok többet. Annyi a szükség, annyi a munka, Uram, küldj munkásokat az aratásba. Adj munkatársakat. Hívj el szolgálta őket. Adj megtérőket, akik beállhatnak a munkába. Akik tanítványozva lesznek, akik odaszánják az életüket. Nem tingi-tangi keresztényeként, hanem olyanokként, akik azt mondják, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Amen. Nem érdekes Jézusnak a szükséget megoldó gondolkodás módja? Nem nagyobb hitre, nem több munkára, nem ilyen éjszakai műszakra sarkalja a tanítványokat, hanem imádságra. Így van? Mikor kiválasztja 12-t, a munkatársokat, mit csinál Jézus? Először imádkozik. Uram, egyedül vagyok. Sokan vannak körülöttem, de ezek még nem azok az emberek, akik munkások is. Vannak körülöttem emberek, de ki az, Uram, akiben fektessek energiát, akivel nem csak többen leszünk, hanem előrébb is jutunk. Amen. És az Atya mutatott neki 12-t. Ahogy nem én választottalak egy kititeket, egy közületek mégis ördög. Mondja Jézus a tanítványoknak, ugye gondolva Júdásról, az Iskariotesről, aki végül is elárulta őt. Tehát filozofálni lehet ezen, hogy hogy lehet, hogy Jézus ezt elnézte. Elhibázta. Nem tudom a választ erre a kérdésre egyébként. Biztos nem hibázta el. Júdásnak meg volt a lehetősége folyamatosan a megtérésre. Tudjátok, utolsó percig csókkal árulja az ember fiát, és még akkor is Jézus visszakérdezni, hogy csókkal árulod el az ember fiát. A barátság, az elfogadás, a tiszteletnek, a szeretetnek a kifejező eszközével árulsz el engem. Térd meg, és ugye megkemérik a szíve is. Öngyilkos lesz Júdás, de nem erre szeretném a figyelmet irányítani, hanem arra, hogy Jézus Krisztus, amikor úgy érzi, hogy bedugultak a dolgok, amikor kevés az erő, és ők mindent megtettek, tudjátok, Jézus, amikor nem is evett már. Már az édesanyja meg a testvérei mentek, hogy megbudjant, és hazavigyék, elfogják, és hazavigyék. Tehát ott nem arról volt szó, hogy ők nem égtek volna a szolgálatban, nem tették volna a dolgokat, hogy nem vágytak volna arra, hogy Isten királysága eljön, megvalósuljon. Ki a saját belátása, ismerete szerint ugye tette a dolgát a tanítványok közül is. De volt olyan pont, amikor azt mondja Jézus, hogy nem az a megoldás, hogy többet dolgozzunk, ha a megoldás az, hogy kérjünk az Atyától munkásukat. Amen. Ez nagyon jó dolog egyébként. Tehát, ha most a dicsőítést nézitek, akkor kis Kriszt is itt van. Volt, amikor egy szágitárunk volt, és voltunk vagy tizen, és imádkoztunk hangszerekért, hogy legyenek hangszerek. Igaz, Kriszti? És kértük az urát, kértük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. És akkor elkezdtek jönni az emberek, elkezdtek megtérni az emberek, és az újra kezdtek megtérni az emberek. Aztán kellettek evangélisták, lelki munkások, lelki gondozók, szolgálatok, és imádkoztunk, Uram, küldj munkásokat, küldj munkásokat, küldj munkásokat, ne csak megtérőket küldj, hanem olyanokat küldj, hogy teljesen rosszállják az életüket, és munkássá nevekedhetnek, növekedhetnek a te néped között. Szóval vannak pontok, amikor nem arra van szükség, hogy most még összeszedem magam, még egy kicsit kipréselek magamból, még egy kicsit többet dolgozok, hogy előre menjenek a dolgok, hanem amikor meg kell állni, és azt kell mondani, Uram, én oda tettem mindent, és azt látom, kevés, annyi a szükség. Atyám, te vagy az aratás ura, küldj munkásokat. Amen. De nagyon jó szemléletmódot hoz be az ember életébe. Egyrészt egy keresést hoz, Uram, kit küldesz? Ki fog beállni, mellém szolgálni? Abban a munkám, amit te bíztál ránk. Ki lesz? Hogy? Ki fog megtérni? Mi lesz belőle? Hova fog növekedni? Már a világban az emberekről is úgy kezd gondolkodni, ó, az nagyon jó, az ebből lehet valami. Már látok talentumot az életében. Hú, hogy tudná használni az Úr. Hú, ez megtérne. Ó, Uram, attól, hogy megtérjen. Hogy a királyságodban boldog legyen, szabad legyen, és még több ember felé tudjunk szolgálni, és még több embert tudjunk segíteni, hogy beteljesedjen életében mindaz, amit a mennyi atya az ő teremtettségében tervezett az ő számára. Isten királysága, Jézus így mondja, így imádkozzatok, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod. Amen. Tehát már az imádságnak a kezdetén is, amikor Jézus imádkozik, akkor tanítja a tanítványokat arra, hogy Isten központú imádságra van szükség. Nem szükség, és nem ember központú imádságra van szükség, hanem Isten központú imára van szükség. És annak a keresése, hogy ne az én vágyam, az én akaratom, az én elképzésem valósuljon meg, hanem az ő akarata valósuljon meg. Az akarata, amely a mennyben van az ő szívében, mutatkozzon meg a Földön, a földi dimenzióban. És így lehetséges az, hogy ember élete például gyökeresen megváltozik. Természetfeletti beavatkozás által, hogy mindaz, ami a természetre szinte lehetetlen, az Isten mennyei világának természetes része lejönve a Földön, természetfelettinek mutatkozva, vigye végbe az Isten országának munkáját. Múltkor elkezdtünk kicsit gondolkodni ezen, hogy a mennyben, a mennyei királyságában, Isten királyságában a természetes dolgok a földi szemszögből természetfelettinek tűnnek. De ez Jézus szolgálatában teljesen normális volt. Hát, hogy olyan természetesen mozog vakok, a bénák, a sánták, a paráznanők és vámszedők között, hirdeti az evangéliumot, gyógyítja a beteget, Isten hatalmát hirdeti, jár a vízen, vihar csendesít le. Tehát nem látod azt, hogy Jézus olyan sokat erőködött volna ezekbe a dolgokba. Míg álmos, mikor te álmos vagy, fölkelsz, még azt sem tudod, hogy mennyi az idő. Tehát Jézus fölkeltik a hajóban, és akkor fölkel, és akkor kinyújtja a kezét, és lecsendesedik a vihar. És akkor mondja nekik, hogy hé, miért kételkedtek, kicsinyítőek? Mi a probléma? Itt vagyok. Ugyanezt mondja nekik, amikor megy a tengeren hozzájuk. Bízzatok, higgyetek, ne féljetek, én vagyok. Amen. És tudjátok, Péter esetét már néztük, hogy akkor Péter pedig az Isten királyságának akarata szerint, annak erőforrásai hatalma és törvényszerűsége szerint kilép a vízre, és elkezd járni rajta. És emlékeztek, az elmúlt héten is néztük azt, hogy ez az Isten királysága szempontjából, hogy a földi, fizikai törvényszerűségek ellenére történik valami, az természetes. Mert Isten királysága szempontjából is, amit Jézus hordozott magában, hatalmat, az a Isten királyságának a törvényszerűségeit hordozta magában, és mutatta meg, és hozta el arra a helyre, ahol ő volt. És Isten királysága és a mennyi atya akarata kezdett működni Péter szívében is, amikor Isten királysága központúan kezdett gondolkodni. Tehát Krisztus központon Krisztusra tekintett, és elkezdett működni mindaz az életében, ami az ő szempontjából és a tanítványok szempontjából természetfelettinek tűnt. De Jézus, amikor megnyilatkozik, ez Jézus számára teljesen normális volt. Így van? miért kételkedte egy kicsinyítő, mikor elsüllyed? Tehát azt mondja neki Péternek, hogy Péter, nem az a normális, hogy elsüllyed, a normális az, hogy jársz a vizen. Most pontosan Péter ült itt. Bizonyára nem véletlen, így történt ez sem. Tehát Isten királysága szempontjából vannak dolgok, amelyek nekünk természet feletinek tűnnek. De az Isten királysága oldaláról nézve természetesek. Amen. Mondta egyszer valaki nekem, amikor megtértünk, hogy ugyan már kutyából nem lesz talonna. Igaz, tehát a földi törvényszerűségek szerint egy ember nem tud megváltozni. Lehetetlen. Egy ember nem tud megváltozni. Csak próbálhat uralkodni magán, viselkedni, próbálja magát beszorítani bizonyos korlátok közé, és amikor krízisbe kerül, akkor kijön igazán az, ami benne van. De az Isten országa szempontjából igenis a kutyából kiváló szalonna tud lenni. Jó minőségű paprikászalonna. Kis fokhagymával, lekenve. Kolozsvári császárszalonna, azt mondják itt már. Füstölve kicsikét. Finom, megfüstölve. Vöröshagymával. Na, ilyen vidéki gasztronómiai élményünk után menjünk tovább. Tehát Isten királysága szempontjából az normális, hogy egy ember élete megváltozik. Amen. Ez a normális. És amikor te egy emberre úgy tudsz tekinteni, hogy Isten királysága szempontjából nézzel, akkor bátorító leszel felé. Mert a beszédedben, a megnyilvánulásaidban a lehetőség jön felé, hogy te meg tudsz változni. Amen. Ha földi szempontból gondolkozunk egy-egy emberről, mondjuk Péterről, Jakabról, Jánosról, ugye mindegynek meg volt a sara, egyik jobb, másik bal keze felül akart ülni, valamelyik már Jézus rendre akart utasítani, hogy lehetetlen, hogy megtörténjen veled, hogy te meghalljál, aztán meg én leszek, aki életemet adom érted, és az első között volt, aki nem priccolt azonnal el, mint a többiek, de ugye megtagadja és káromolja. Tehát káromkodik durva. Tehát Isten királysága szempontjából, igenis, amikor egy emberre tekintünk, nézünk, látunk, akkor azért tudunk bátorítóak lenni, azért tudunk reménységet szólni, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Amen. Semmi sem lehetetlen. Sőt, minden lehetséges annak, aki hisz. Na most nézzük ezt a hit kérdést. Újra. Újra és újra. Ugrunk egy kicsit, de még visszatérünk, néhány igét meg fogunk nézni a Máté evangéliumában. Amikor a názáreti Jézus Krisztus elérkezik a Getsemáné kertbe, és olvassuk a Getsemáné kert eseményeket, ugye a három evangéliumban föl van ez jegyezve. Jézusnak van egy imádsága. Azt mondja a Biblia, hogy a zsidókhoz írt levélhez lapoztok, méghozzá az 5. részhez, Zsidó 5. Lassan én is megtalálom. Túllapoztam már, lány a zavaromban. Tehát Zsidó 5. És ötödik verstől. Zsidó 5-től. Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy te, ma nemzetelek téged. Ahogyan másod is mondja, a pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgatott Isten félelméért. Jó lehet, hogy a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletessége jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Azt mondja, hogy a testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgatott Isten félelmét. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. A Jézus Krisztusnak a Getsemáné kerti tusájáról van itt szó elsősorban. De egyébként az életének több pontján találkozunk azzal, hogy az atya akaratát kereste, az atyának engedelmeskedett, elvette, mi a mennyi atya akarata, mi a mennyterve arról a napról, mi a mennyterve a következő szolgált eseményekről, mi a mennyterve, mennyi van az atya terve arról, kit hívjon el szolgálat, és sok-sok-sok minden. Mégis azt gondolom, hogy egy kritikus pont a Getsemáné kert, amiről szólít a zsidókhoz írt levél. Jézus Krisztus, amikor beér az Getsemáné kertbe, akkor azt mondja a tanítványok közül háromnak, a három hozzá legközelebb állónak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy gyertek és imádkozzatok. Mert a szellem kész, de a test erőtlen. Azt is olvasott, hogy fájdalmak járták át, rettegés, félelem járta át Jézusnak a szívét. Jézus Krisztusnak a szívét. Testi élete idején, a testéből fakadóan a fizikai fájdalom és a szellemi elszakadottságnak a realizálódása ott volt előtte, hogy el fog szakadni az atyától, és fájdalma fogják, gyötrelem fogja őt átjárni. Ennek a harca közben azt mondta a tanítványoknak, hogy gyere, imádkozzatok velem, és értem, mert a szellem kész, én kész vagyok bármit megtenni, de ami most előttem jár, az úgy érzem, hogy túl van rajtam. És az imájában is megmutatkozik, hogy atyám, ha lehet, ha egy mód van rá, múljék el tőlem ez a pohár, hogy ne kelljen kinnom. Hogy ne kelljen ezen átmenni. Tehát Jézus Krisztusnak harca volt azzal, hogy abban a helyzetben engedelmeskedjen az atyának. Amen. Így van. Félt. Harcolt, küzdött. Hogy megértse, hogy biztosan-e az a mennyei atya akarata, és meggyőződjön arról, háromszor imádkozik. Pápostól a betegsége nyomorúsága kapcsolatban háromszor megy az atyához, mi kijelentést kap. Tehát Jézus háromszor megy vissza és imádkozik. És ugyanazok a szavakkal imádkozik, tehát azt mondja, ha atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de nem úgy legyen, ahogy én akarom, hanem mint te. Tehát ez így volt teljes az imája. Nem aratik meg neki azt sem, hogy a barátai mellé álljanak. Tehát alusznak, nem érzékelik. Mondja az egyik helyen az írás, hogy a szomorúságtól elnyomta őket. De a lényeg az, hogy még azt sem adott meg Jézus Krisztusnak, hogy valaki mellette legyen ebben a nyomorúságában, azok közül, akikben három esztendőben az életét megosztotta, és rengeteget fektetett be. Azt mondja, minden hagytok engem. Erre mondja Péter, én nem. De azt mondja az írás, hogy így beszéltek a többiek is. Tehát mindenki bizonygatta, hogy ő nem. Ő hűséges lesz. És Jézus Krisztus teljesen egyedül marad. És még azt sem olvasod a Bibliában, hogy mondod neki valamit az atya. Tehát azt sem olvasod, hogy jött válasz. Csak annyit olvasol, hogy imádkozik háromszor, és vár, hogy harcol, tusakodik. De nem olvasod, hogy válaszolnak az atya. Szóval mikor kimondja, hogy a harmadjára, hogy legyen meg a te akarod, akkor a Biblia azt mondja, hogy is angyalok jöttek, szolgáltak neki. Ezt olvassuk. De nem olvasod, hogy bármit mondott volna neki az atya. És az atya szíven a mennyben már el volt döntve. Mikor Jézus kibocsátott a mennyből, már döntés született a mennyben, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a mi bűneinkért. És szenvedni fog értünk. Amen. Ez volt a menny akarata. Az atya akarata. Iszonyú kemény. És elkezdtem gondolkodni, hogy milyen volt Jézusnak a hite. A királysággal, a királlyal, az atyával kapcsolatosan, a mennyel kapcsolatosan. Milyen volt az ő hite? Ebben a helyzetben. Én azt gondolom, hogy Jézus hite nagyon erős volt, ha beszéltünk Jézusnál hitről. De a hit imádat, tehát ő az atyát imádta, az atyát szerette, hozzá kapcsolódott. És Jézus Krisztus a hitbeli harca, az atyára figyelés harcában nem vett el semmit a hit által. Így van? Tehát nem vett el semmit, nem húzott be semmit, nem hozott le semmit, nem nyilvánított meg semmit, nem ragadott meg semmit, semmit. Hanem hit által mit csinált? engedelmeskedett, és odaadta az életét. És miután ezen átment, ezen a engedelmességi úton, ez által lett örök üdvösség szerzővé mindazoknak, akik engedelmeskednek neki. Tehát mindaz, ami Jézus Krisztusnál működött, és az ő halála és feltámadása által bejöhet egy ember életében, az a neki való engedelmesség által válik valóságá azok számára is, akik benne hisznek, mint hogy az ő életében is úgy vált valóságá, hogy engedelmeskedett, mint halálig. A Filippi levélben így olvassuk, a másik részben, engedelmes lévén, mint halálig a keresztfának haláláig. Ezért emeltetett föl, és adott neki olyan név, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére meghalljon minden tér, menjen és földön. Tehát Jézus Krisztusnak a hite abban mutatkozott meg, hogy odaadta az életét. És nem abban, hogy valamit megragadott és elvett az atyától. Értitek, amit akarok mondani? Lehet, hogy még nem. Áldást szeretnénk. Amen. Áldott akar lenni mindenki. Így van? Nem? Hát ti is normálisak vagytok, gondolom. Tehát én szeretnék, de gondolom ti is. Tehát minden normális ember áldást szeretne az életében. Áldott akar lenni. Tehát az áldás az jó dolog. Tehát... Ugye, mert gyermek áldás ma már nem mindenkinek jelent jó, de gondolom ebben a körben igen. Ha áldásra nézünk, de az áldásnak rengeteg aspektusa van. A kapcsolatokban áldás jön az ember életében. A békesség egy áldás. De legfőképpen a kapcsolatokban mutatkozik meg. A rendezett kapcsolatokban és a környezete sok-sok minden. Tehát áldott élet, amely egy rendezett élet, egy békességet elélet, anyagi életében, kapcsolataiban, szellemi életében, lelki életében, egy áldott élet. És azt gondoljuk, hogy az áldás úgy jön be az életünkbe, hogy valamit úgy Istennél megragadunk, és elvesszük. És azt látom, hogy Jézus Krisztusnál az áldás nem így jött be, hanem úgy jött be, hogy engedelmeskedett a hit által, mint halálig. Tehát ebben ellenkező irányú volt az ő hite, adott. Tehát az ő hite abban mutatkozott meg, hogy ebben a kritikus szituációban is kész volt azt mondani, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És ebben nyerte meg az áldást az atyától, mert bízott abban, akinek hatalma van arról, hogy a halottak azt feltámassza. És ezáltal tapasztalta meg a halottak közül feltámadást, amely egyébként a Biblia tanítása szerint az Isten akarata. Ezáltal tapasztalja meg az Isten akaratának és áldásának a működő valóságát az életében. Mi az, ami miatt nem tapasztalunk meg néha áldásokat Istentől? Mert azt gondoljuk a hitről, hogy ez valami olyan dolog, ami a x-edik kezünk, amivel bemutatunk a mennyországba, és amit ott találunk, azt megfogjuk, és elhozzuk. Nem tudjuk, hogy mire van szükségünk igazán, de benyúlunk oda, hopp, jaj, de jó, szuper. Vagy lehet, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, hogy mi az, amivel bennünket a Jóistenet meg kéne áldani, és gyakoroljuk a hitünket, hogy benyúlunk a mennyországba, megfogjuk azt a színűt, annyi fülűt, meg nem tudom, hopp, és behúzzuk. Vajon ez a fajta áldás nem-e az, amikor az ember saját magát áldja meg? Kemény. Mert ez is működhet. Tehát idő előtt el lehet venni dolgokat, és lehet mondani Isten áldása, csak abban nincs benne az élet. És nincs benne a Isten királyságának természet felettisége. Sokkal inkább természetes. Kiügyeskedés, kififikázás, kiforgatás, és akkor kicsit még úgy leöntve, egy kis mázzal, hogy hit, meg mit tudom én, áldás. De igazán nincs benne az Isten áldása, nincs benne az élet. Nincs benne a teremtő hatalom, amelyen az Isten hoz létre dolgokat. És emlékeztek az Istvánnak a múlt heti predikációjában érdekes volt, egy nagyon profétikus volt szerintem ugye a társválasztásos témában lévén imádkozva, hogy volt egy 12 pontos listája, és úgy gondolja, gyakorolja a hitét, hogy leírta az Istennek 10 pontos volt, az úttörőknek volt akkor 12, ez csak 10 volt, És akkor volt egy 10 pontos listá, hogy milyen feleséget adjon neki az atya. És akkor gyakorolta a hitét, az ő hitét gyakorolta, nyilván nem a Krisztus hitét gyakorolta, az ő hitét gyakorolta, mert ez is van, tehát létezhet. Egy bizalom, egy reménység az emberben magára nézve. És akkor elkezdtem mondani Istennek, ugye emlékeztek rá, nagyon profetikus volt szerintem, hogy december X-ére, tehát a szilveszter időszakra neki a menny szállítsa le ezt a feleséget. És figyelj, nagyon komolyan elmondta, ő ezt teljesen hitte, hogy olyan színű szeme lesz, olyan színű haja lesz, annyi füle lesz, annyi óra lesz, és annyi szája, amilyet ő leírt. És mondta, egyik sem simmel. Na mindegy. Egyszer nem, biztos, hogy teljesen egészséges, mert minden rendben van csak. És biztos nem is ilyenekre gondolt. De mikor aztán nem kapta meg, mert annyi Isten félelem volt benne, hogy azért nem ment oda, hogy elvegyem. Meg nem is látott olyat, nem, lehet nem is született még olyan senki, amilyet néha mi elképzelünk magunknak esetleg, lehet nem is született még, nem is teremtelett, igazán olyan, és azért van, hogy sok ember nem találja meg a társát, mert nem is létezik, tehát olyan prototípust még nem gyártottak. Tehát az majd akkor lesz, amikor robotokat gyártanak, és akkor olyan skinnel lehet ugye, húzni rájuk, amilyen éppen szükséges, és akkor olyan tulajdonság lehet bepötyögni, ami van. Amúgy meg sose lesz olyan, amit te szeretnél, hogy listád alapján, hanem olyan lesz, aki kiegészít téged. Milyen jó, hogy ezt ő mondta, fogalma se volt az egészről, hogy mi miért imádkozunk meg, hogy semmit nem tudott. Örültem neki. De nagyon jó volt. Tehát neki volt egy hite, amit azt gondolta, hogy Istentől való hit. De mégsem Isten királysága törvényszerűsége is szerint gyakorolta a hitét, hanem a természetes világ természetes szintje szerint gondolkodott a hitről. És ha emlékeztek rá, elmondta István, hogy mikor kapta meg a társát? Amikor azt tudtam mondani, hogy legyen meg a te akaratod. És azt mondja, hogy bejött. Igaz, hogy egy 10 pontból egy sem illik a feleségére, amit ő leírt, de már el is vesztette a 10 pontot. Tehát már nem is lényeges számára, hogy most mi volt alá leírva, mert boldog a feleségével. És rájött arra, hogy Isten jobban tudja, aki a teremtő, a teremtményének, hogy mi igazán jó, mert hadd mondjam, lehet ez meglepő, néha nekünk, de Isten jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. Tehát jobban ismer bennünket, és ez számtalan esetben igazolódik. Tehát azt látom, ugye, és sokszor elmondom, hogy a hit az imádat. A hit egy személyhez köt. Ő rá tekint, ő benne bízik. És amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy kicsi hitű, miért kételkedtél, akkor azt mondja, kicsi hitű, miért nem bíztál benne, miért nem néztél rám? Hogy valami olyanban járj, amit te soha nem tudnál megtenni. Az Isten áldása az olyan dolog, amit te nem tudnál megcsinálni. Figyelj, az Isten áldása sokkal elképesztőbb annál, mint amit te el tudsz képzelni. Az Isten elvégez, meg megcsinál. Sokkal a magasabban van annál. Amen, így van? Te annyira magasabban van, hogy nem látsz bele. Mivel Isten ismer legjobban téged, a körülményeidet is, a jövődet, a mennyei tervet, amit a királyságban elterveztek a te életed pályájára nézve, ezért sok dologban nem is látsz bele. Tehát figyelj, azt sem tudod, mit hoz a holnapi nap. Tudja valamelyikőtök, mit hoz a holnapi nap? Ugye terveinket tudjuk, megyünk ezt tárba, halleluja. De ugye ez hát mi tervünk. De nem tudjuk igazán, hogy mire kell fel a holnapi nap. Lehet az Úr Jézus visszajön most, és munkába talál bennünket, az ő házába talál bennünket. Halleluja. Amen. De nem tudod, mire jön fel a holnapi nap. És engem megdöbbentett ez a fajta képe Jézus Krisztusnak. Hát csak ő a példaképünk az Istennek való engedelmességben. Amen, így van. Csak ő az igazi. És működött neki? Feltámadt a halálból. És mindazok számára örök üdvösség szerzőjévé lett, tehát megszerezte azt a jogot, hogy aki benne hisz, az megszabaduljon a gonosz hatalmából, a bűn hatalmából, a halál hatalmából, és kibékül a mennyei atyával. Megszerezte ezt a jogot, hogy ő az ő nevére enged mindenki a mennyben, és a földön is. És emlékezzetek rá, amikor a könyvtekercset meg akarják nyitni az utolsó időszaknak a eseményének elindítása révén, hogy elinduljanak. Ugye nem volt senki, aki felnyithassa a könyvtekercset, és akkor sírt ott a János apostol, és akkor mondják neki, hogy ne félj, mert győzött a júdabeli oroszlán, aki hasonló a bárányhoz, akit megöltek. És az üvegtengeren a bárány odament, dicsőségesen, és felnyitott a könyvtekercset, mert hatalom adott neki. De ez az áldás, ez a hatalom az életébe, azon keresztül tudott bejönni, hogy el tudta mondani az életének legnehezebb körülményei között is, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Figyelj! A Getsemáné kertben Jézus Krisztusnak az atya akaratához képest teljesen más volt az akarata. Így van? Azt akarta, hogy elmúljon tőle a pohár. Tehát, hogy ne kelljen szenvedni és meghalni a Golgotai kereszten. Így van? A testi élete idején. Akkor szembesült azzal, hogy hasonlóvá lett az emberhez. Mindenben megkísértetett. Mindenben, azt mondja a Biblia, kivéve a bűnt, tehát bűnben nem esett bele. De a bűn kísértése, az Isten való lázadás, a hatalom megszerzése, minden dologban ott volt a kísértés megpróbáltatott. Amen. És kiállta a próbát. És nem engedett a gonosznak, nem engedett a saját vágyainak, nem engedett a saját félelmeinek, a saját elképzeléseinek, a saját terveinek, hanem egyedül a mennyei atya akaratát kereste és fogadta el, hogy a mennyben lévő isteni hatalom, irgalom és szeretet bejöjjön ebbe a természetes világba, és hogy természetfeletti módon megmutassa, hogy ilyen az Isten országa. Ilyen az Isten királysága. Így lehet menni előre az Isten királyságában. Így lehet növekedni az Isten királyságában. Egy-egy szituációban, egy-egy harcban. Értitek, amiről akarok itt szólni a hittel kapcsolatosan? Tehát hajótörés lehet szenvedni a hitben, amikor a magam akaratában hiszek. És igazolok néhány biblia verssel dolgokat, amit én vágyok. Figyelj, az életben sok olyan szituáció van, amikor én teljesen másképpen gondolkodok arról a helyzetről, mint hogy Isten gondolkodik. Teljesen másképpen. Az első reakcióm ahhoz képest, amikor elcsendesedek és imádkozok, totálisan más. Hú, Uram, bocsáss meg, amikor úgy gondolom, hogy az első gondolatom, az első indulatom az Istentől van. Bár annyira tökéletes lennék, amilyen nem vagyok, hogy az első indulatom, az első gondolatom egy szituációban már az Isten szerint való lenne. De figyelj, Jézus és sem volt az. Viszont tudta, hogy a testben lévén elszenvedi, elhordozza mindazt, amit valaha bármelyik embernek el kell szenvedni és hordoznia, és győzött. Így van. Tehát azt is el kell szenvednie, hogy volt egy akarata. És az kész volt az atyában való bizalom és az atya iránti érzett szeretete miatt elengedni. És hogyha nem válaszolt neki, legalábbis nincs benne a Bibliában. Mert ugye látjátok, a Bibliában csak le van írva azokon a pontokon, az atya megszólal a mennyből. A bemerítésekor, a megdicsőlésekor. Igaz? Tehát azt látjuk. Azt gondolom, ebben a kritikus szituációban az atya mondott volna valamit. Akkor én úgy gondolom, hogy benne lett volna a Bibliában. Az atya nem mondott semmit, mert már megmondta. Hisz Jézus maga háromszor tesz tanúbizonyságot róla korábban, hogy bűnösök kezébe kell adnia az emberfiának, meg kell ületnia, de harmadnapra fel fog támadni. Tehát ő ezt maga mondta, maga kimondta az Isten akaratával és a menny akaratával egyben hangzóan az igét. De amikor oda került, hogy mindaz, amit mondott, azt meg is kell cselekedni, na ez volt krízis az életében. És minden hívőben így van. De amikor oda kerülünk, hogy amit mondunk, azt most meg is kell tenni, vagy meg is lehet tenni, na általában itt szokott bejönni a mi életünkbe a krízis. És itt mutatkozik meg az, hogy valójában kiben hiszünk. A hitben pedig az, hogy kit imádunk. Kiben bízunk. Kit szeretünk igazán. Amen. Nagyon jó hírem van. mert te is én a hívő életedet kegyelemből éled. Tehát ezekben a szituációkban, amelyben Jézus megállt, Isten nem várja tőled, hogy te egyedül megállj. Mert tudja, hogy soha nem fogsz tudni. Mert te nem vagy Jézus. És én sem. Mi bűnös és bűn alá rekesztett testben vagyunk, amely odaszánás által, az Isten odaszánás által lehet legyőzni a kívánságait, szenvedélyét és vágyait. Ugye? Egyedül ez van, hogy aminek szánod magad oda, annak a szolgája vagy. De erre bátorít bennünk az ig, hogy Istennek szánjuk oda a tagjainkat, az igazság fegyvereül, ne pedig gonoszság fegyvereül, hisz mindenki annak szolgálja, mi legyőzte őt. Ami téged legyőzött, ami engem legyőzött, azt szolgálom. Tehát a Bibliában nem látom sehol azt, hogy egy keresztény embernek valaha is át kell élnie azt, amit Jézus Jézus átélt a Getsemáné kertben. Hogy egyedül volt. Ebben a harcban teljesen egyedül volt. Se a barátai nem voltak mellette. Az atyát úgy látjuk, hogy nem szólal meg. És mindaddig, amíg meg nem harcolja Jézus Krisztus ezt a harcot, az angyalok sem jelennek meg. Miután teljesen elvégződött benne, és háromszor imában imádkozik, és úgy elvégződik benne, hogy oké, okay, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem amint te. És akkor háromszor imádkozik, akkor jön a tanítványok, és mondja, figyeljetek, keljetek föl, jönnek, elfognak, és amit elvesztek az ember fiával, az megtörténik. Tehát azt látjuk, hogy Jézus ebben a tusában elkészült. Elkészült. És mikor már ott a tusakodás folyik, ugye Péter levágja a szolga fülét, akkor azt mondja, kardot ránt, kard által vészel. Azt is mondja Jézus, ahogy nem lenne hatalmam, 12 sereg angyalnál is többet hívné, de és mindent elpusztítani. De nem ezért jöttem. Hanem, hogy mindvégig engedelmeseljek az atyának, hogy mindvégig megmutassam az emberek világának, hogy az Isten mennyire szereti az embert. És Jézus Krisztus az ő szolgálatában lehozta a mennyet a földre. Az Isten szeretetét, irgalmát, jóságát, az emberek iránt való jó akaratát. Úgyhogy az angyalok éneklik békesség a földön, az emberek iránt pedig Isten jó akarata. Amen. Soha nem vagy egyedül. Tehát neked a harcaim és nekem azt sosem kell átélni, hogy én egyedül vagyok. Soha. Jézus Krisztus azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig minden nap. Amen. Kegyelemből és nem a törvény által tudunk előre menni az életben, győzni. Isten által való hűségünkben, imádlatunkban, tehát a hitünkben megmaradni, csak kegyelem által. Senki nem mondhatja ezen a helyen, hogy bármit úgy ért el, hogy ő milyen erős volt az Úrban. Tehát valószínűleg, amikor így gondoltam, vagy így gondoltam, na akkor estél arcodra legerőteljesebben. És amikor az ember vakarózik, törögeti magát, és a sebeket meg minden, akkor rájön arra, hogy hát ezt a kanyart nem tudtam bevenni. Nem is láttam, hogy itt van. Ugye ez már nem videójáték, hanem az élet. Jézus Krisztus az ő engedelmessége által utat nyitott neked és nekem az engedelmességre. És amikor olvasod az igét, Máté Evangélium a 7. rész 21. versében, Máté 7.21, nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Tehát nem mindenki, aki ezt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába, hanem csak az, aki cselekszi, az én mennyi atyám akaratát. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Tapasztalja az Isten királyságának működő erét és hatalmát, csak az, aki mindazt, amit kimondott, Isten akaratával egyezőleg, azt meg is cselekszi. Így van? Nem elég tervezgetni azt, hogy na jó leszek majd, Uram, majd most megcsináljuk, most engedelmeskedni fog, holnaptól más lesz, meg ez az ige igaz, meg így csináljuk, meg úgy csináljuk, hanem az, aki azt mondja, hogy így gondolom, így szólok, és így teszek. Így van? Ezek mennek be a mennyek királyságába, tehát egy-egy szituációban, egy-egy élethelyzetben ezek tapasztalják meg a mennyek királyságának az erőforrásait, irgalmát, szeretetét, hatalmát, erejét. Akik nem csak mondják, hanem meg is cselekszik, tehát abban járnak, ami a mennyi atya akarata. Mert ha akkor a mennyi atya akartába kezdesz járni, akkor az Isten királyságának a jelenléte kezdi az életedet betölteni, és Isten királyság a törvényszerűségi kezdenek működni az életedben. Minden előködés nélkül. Ott találod magad, hogy bizonyos dolgokban kezdesz járni, amik addig nem voltak normálisak, természetes szinten, és most elkezdesz azokban járni, és kezd működni az életedben. Tudsz olyanokat szeretni, akiket korábban nem szerettél. Tudsz olyan helyzetekben is bízni Istenben, amikor korábban kiakadtál, mint a TikTokos óra. És csodálkozol rajta, hogy Istenem, egy évvel ezelőtt még romokban hevertem egy ilyen szituációban. És dicsérlek téged, hogy most adtál erőt nekem, hogy ezen átmegyek. És ebben a szituációban tudok úgy gondolkodni, és úgy szólni, és úgy tenni, ahogy a te ígédben látom. Egy évvel ezelőtt még bukfenceztem ezen a területen. Úgy, de megütöttem magam. És akkor megtanítottál valamire. Köszönöm neked, hogy most ez működik. Ez a te kegyelmed, Uram. Dicsérlek érte. Nem az én erőm, hanem a te erőd által. Így van? Kegyelemből. Kegyelemből. Nem azért, mert összeszedem magam holnap, és most sikerülni fog, mert nem fog menni semmit előrébb. Péter összeszedte magát, és megmondta, majd most összeszedjük magunkat. Péter is mondta neki, hogy figyelj, a szellem kész, de a test erőtlen. Imádkozz! Imádkozz! Ebben a helyzetben nem kardozni kell, meg erősködni kell, hanem imádkozni kell. Mert ez a harc nem test és vérrel folyik. Erők, hatalmak, szellemi erősségi mennyei magasságban laknak. És gonoszság szellemei, démonai ellen. Ami harcunk nem fegyverei, nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, amelyen erősséget rontunk le, amely az Isten ismeretével szemben emelkedtek, és fogjuk lehetünk minden gondolatot az Isten iránt való engedelmességre. 2 Korintus 10-ben olvassuk. Amen. És ezek által, a tapasztalatok által, és az engedelmességek által lerombolódnak falak az elménkben, amik az Isten valóságos megismerésével szemben vannak az elménkben és gondolkodásmódunkban, amelyek sok minden miatt épülhettek be az életünkben. Többször beszéltünk az apával való kapcsolat kulcsfontosság ezen a területen. Amilyen az apukájával volt valakinek a kapcsolata, olyan módon kezdi látni az Istent. És igen, szükséges az, hogy ezek a falak leomoljanak, és ezek pedig csak úgy fognak leomolni, ha szellemben elkezdünk az atyának engedelmeskedni, és kegyelemből járunk és érünk. Nem arra van szükség, ez iszonyú nehéz nekünk megtenni embereknek, mert úgy gondoljuk, hogy összeszedem magam, és most megcsinálom. Mint Péter is. Most összeszedjük magunkat, van egy kardunk, megcsináljuk. És belebukott. És nem tudja megcsinálni, és nem fog menni. Vagy azt mondja valaki, Istenem, Atyám, természetes szinten ez lehetetlen. De mennyei szinten kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan menjek itt tovább. Mi a te akaratod? És eljön az Istennek a közlése, és a szellemének a szava kijelentés Isten igéje, és kezdenek működni a dolgok. Egyszer egy ember kérdezte a másikat, egy világi ember, egy hívő embert, hogy figyelj ide, te hogy dolgozott fel a feszültségeket? És mondja ez a hívő ember, figyelj, hát veszem a kabátomat, elindulok, elkezdek sétálni, imádkozok, és elmondok mindent az én mennyi atyámnak. Mindent, ahogy érzek, ahogy gondolok, ami fáj, mindent kijöntök a szemből. Aztán veszem a Bibliát, elkezdem olvasni, és akkor Isten vagy figyelmeztet megint, vagy megbátorít, vagy tanácsol, vezet, valamilyen módon szól hozzám, és betölt a békesség. Hát azt mondja, figyelj, én ilyenkor szoktam kinyitni egy üveg bort, megkérdezte, hogy szoktad felhozni a feszültséget, azt mondja, én nyitok egy üveg bort, és azt megiszom. És azt tapasztalom, hogy ez a bor úgy megnyugtat, úgy elengedek. És azt mondja, egy probléma van vele, hogy egyre több kell belőle. Tehát amikor az ember tele van feszültségekkel, fájdalmakkal, bizonytalansággal, a legjobb dolog az, ha ezekből megy az atyához. És össze vagyok zavarodva, nem értem a helyzetet. Elrontottam valamit, és erre is kész kell lenni, kedvesem. Mert lehet, hogy elrontottam valamit. És olyan dolgot hallok, ami fájni fog. De lehet, hogy meg fog bátorítani az atya. De nem csinálhatom meg az Istennel a közeledésemben az én tervemet arra, hogy hogyan lesz ez. Mert addig nem tud mondani semmit az atya, míg én nekem van egy tervem. Hogy mit mondjon az atya nekem. Hogy de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem legyen úgy, ahogy te. Ha csak addig jutok el, hogy ne kelljen kiinnom ezt a pohárt, atyám, igaz, nem kell kiinnom, igaz, nem kell. Mondd már, hogy nem kell. Nem kell, igaz, nem. Addig nincs helye annak, hogy az atya betöltsön valamit a szellemedbe, a szívedbe, hogy kijelentés adjon neked a szellemedbe és a szívedbe, hogy hogyan tovább. Amen. De hadd mondjam neked, hogy minden ilyen találkozás az atyával, ha valamit az emberben megváltoztat. És ezt akkor látod meg igazán, amikor újra ebbe a szituációba kerülsz, hogy bizonyos dolgok az életedben a királyságból beépültek. Felépültek a gondolkodás módjában az embernek, a beszédében, és a reakcióiban is. Persze vannak ebben hullámzások, én tudom, az én életemben is vannak. De mégsem mondhatjuk azt, hogy nem akarunk előre haladni kegyelemből. Tehát nem úgy, hogy neki gyűrkőzök, föltűröm az ingem ujját, aztán vagy a blúzom ujját, és most aztán én keresem az atya akaratát. Ha beledöglök is, akkor is keresem az atya akaratát. Szóval ez, azt gondolom, nem ez a fajta hozzáállás, hanem sokkal inkább jellemző rá a megadás. És nem azt tapasztaljátok, hogy Isten akkor tud szólni hozzátok, amikor megadod magad. Nem így szokott-e lenni? Hogy Isten nem azért nem szól hozzánk, mert nem akar szólni, hanem mert még tele vagyunk saját elképzelésekkel, mikor imádkozunk. És nem szenteljük meg az ő nevét, hanem miinket szenteljük meg, vagy szentesítünk eszközöket, szentesítünk tárgyakat, személyeket, várakozásokat. És ezáltal késleltetjük azt, hogy megértésre jussunk, engedelmesre jussunk. Tehát a mennyi atya akarata, emlékeztek, többször beszéltük az igével kapcsolatban, egy olyan szívbe tud bejönni, amelyben megvan a készség annak megcselekvésére. De ide is kegyelemből tudunk eljutni. Krisztusra nézve. Az a bátorításunk, hogy Jézus Krisztus ezen átment. És nekünk már csak vele együtt kell. Nem nélküle. Soha nem kell nélküle. Hanem ő ránézve, tőle tanulva, bátorítás nyerve abból, ahogy ő élt, hogy ő tette, hogy ő megharcolta, és hogy ő győzelmeskedett. Mert végül is csak nem tudta a halál fogságban tartani őt. Amen. És fölvonult a démoni sereg, a sátán maga, fölvonult az ő erejével és hatalmával akkor Jeruzsálemben, és csikogatták a fogukat az ellenségei, és mondták, feszítsd meg. Szétszaggatták a hátát, a húsát, és keresztre feszítették, és átdöfték az oldalát. És azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekesznek. Atyám, a kezedbe teszem az én szellememet. Nem tudták megtörni. A testét meg tudták törni. De belül nem. Így van. Belül Jézus Krisztusból semmit nem tudtak elvenni. Mert az belül olyan erős volt. A test, amely hordozta ezt a kincset, azt meg lehetett törni. Az törékeny. De ami belül van, az soha senki nem veheti el tőled. Amen. Soha senki. Sem halál, sem élet. Sem jelenvalók, sem eljövendők. Sem magasság, sem mélység. Sem semmiféle más teremtmény el nem választhat az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Amen. Semmi. A királyság, Isten királysága a leghatalmasabb erő. Isten, ami királyunk, Jézus Krisztus, ami Urunk és királyunk, na, nincs hatalmasabb. És hogy énekeltük a dicséretben is, csak utalok rá, úgy nem szeretek énekszöveket idézni, nem egy biblia, de mégis biblikus gondolat, hogy nem csak egy társ vagy, nem csak egy barát vagy, hanem megváltó vagy, Úr vagy. Ó, de tetszett ez a dicséret. Halleluja. Ó. Ó, de bátorított. Beindította a szíved a szellemet, mert igazság. Ez egy igazság. Lehet, hogy neked csak egy társ kell, meg egy barát kell. Nem fogod megismerni Jézus Krisztust úgy, amilyen ő. Csak akkor, ha neked szükség van megváltóra. Aki lehet társad és barátod is. De amíg nem lehet a megváltód, nem lehet a társad és barátod sem. Nekem sem. Olvashatjuk tovább is. Ebben a gondolatkörben maradunk, és nem megyünk most a mai napon tovább, majd folytatni fogjuk még ezt a Isten akaratát. Vizsgáljuk. És az Isten akaratázoló viszonyt. Máté 12:50. Mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az nekem fivérem, nőtestvérem és anyám. Emlékeztek, éppen az esemény van itt is, hogy jönnek a testvérei, az édesanyja, és akkor mondják, anyád és testvéreid kint várnak. Azt mondja Jézus, az én anyám és testvéreim azok, akik hallgatják, és cselekszik az én mennyi atyám akaratát. Tehát amikor eljutunk az engedelmességre, az Isten akaratának megcselekvésében, megerősödünk a bizonyságban is, a mennyei világ, a Isten királyság szempontjából természetes módon, hogy Isten gyermekei vagyunk. Minden bizonytalanság, vagy a sok bizonytalanság azért van a szívünkben, mert nem járunk Isten akaratában. Az Isten akaratában pedig, ha nem járunk, akkor persze, hogy bizonytalanok vagyunk. Mert ebben a világban minden bizonytalan. Az Isten királyságban pedig minden, amit ő kimond, biztos. Mert egyetlen pontocska sem vészel abból, amit ő kimondott. Mind meg lesz. Ez biztos. Amen. Jöttek, mentek izmusok, gondolkodásmódok, filozófiák, irányzatok. Az egész emberiség történelmében jöttek, mentek. De az Isten akarata, az Isten igéje örökre megmarad. Túléli ezt a jelen való világot. Túlmutat az eljövendőbe, menjek királyságába, és abba a földbe, és abba az égbe, amelyet az Úr az őt szeretőknek tart fent, és ad oda. Bábel tornyának eseményeinél a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében olvasunk erről. Megmutatkozik az, amikor az emberek akarata és az emberek hite kezd létrehozni valamit. Az emberek akarták, és az emberek hitték, hogy Istent el fogják tudni érni. Ezért az emberek ebben az akaratban és ebben a hitben szövetségre léptek. És elkezdték építeni a Bábel tornyát. Így volt? Ez az emberek akarata szerint való építkezés. És hadd mondjam nektek, igen, az emberek a saját akaratukból és képességeiből képesek arra, hogy létrehozzanak dolgokat. Képesek rá. Meg tudják csinálni. Építkeztek. Valami eddig el lehet jutni. Ezért van olyan sok vallás, amely az emberek cselekedeteire, az emberek akaratára, az emberek tetteire helyezi hangsúlyt. És mennyivel más a kereszténység, amely Isten akaratára helyezi hangsúlyt. Nem az emberek akaratára. Mekkora a különbség? És mennyi fájdalom, és mennyi bátortalanság, gyávasság és nyomorúság ér bennünket, amikor a mi akaratunkra helyezzük a hangsúlyt. Nem az Isten akaratára. És a bábeli néphez hasonlítunk. És bábeli népnek mi volt a büntetése? A szétszóratás, hasonások, szakadások, megosztottságok, fájdalmak. Az emberek akaratából ez nő ki. Az eklézsiában ezt látod, szertejász a nyugati kultúrában és a világon. Szakadások tömkelege. Kettő nem bír meg lenni egymással. Mindegyre megvan az akarata. Én az Úrtól vettem, az Úrtól vettem. Ez a látás, az a látás. Ez a teológia, az a teológia. Ez mind Bábel. Amikor én mondom meg az Istennek, hogy mit kéne csinálnia. Vagy én azt gondolom, hogy ezzel a gyakorlattal, ezzel a látással, ezzel a hittel most olyan dolgot fogunk ide behúzni, hogy itt lesz az ébredés. És hiába húzgálnak bármit, vagy hiába húzgálunk bármit, a szakadáson kívül nem jön be semmi. Kudarc, csalódás, fájdalom, néhány felpörgetett lelki ember, aki túl van pörgetve, és azt mondják, hogy higgy, menjünk, húzd bele, még egy kicsit, harcolj egy kicsit, nyomjad, jobb dicsőítése, jobb imádsága, több bibliaolvasása, több, és több a szellemi alatt, pippa, 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 és nem működik. De ez még csak addig jutott, hogy én mit akarok? Ébredést akarok. Most azonnal. De hogy? Mi az ébredés? Mi az ébredés? Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból. És feljött neked a Krisztus. Jó, vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Megértve, mi az Isten akarata. Amen. Tehát az ébredés, bármilyen szlogen, bármilyen elkoptató dolog, mégis csak a szívekben kezdődik el. És amikor Isten akaratában kezdenek járni az emberek, ott van az ébredés. Mert egyre több ember látja meg rajtuk, az arcukon, az életükben, a beszédükben, és a tetteikben, hogy mindez az Atya akaratával szinkronban történnek. És ez természet feletti. De a természetes világban az Atya akaratának megcselekvői természet felettinek tűnnek. Néha neked, mivel benne élsz, és jársz az Isten akaratában, néhány dolog teljesen normálisnak tűnik, és ez a jó. Csak így téged látnak, annak tűnik természet felettinek. Néha mi keresztények megpróbálunk természet felettinek tűnni. Úgy imádkozni, úgy járni, misztikusnak lenni. Nem? Pedig aki igazán az Atya akaratában jár, annak az teljesen normális. Tehát az, amire eljutott az Úrban, mivel a királyság szemszögéből Isten akaratában van, és a mennyek királyság kezd kibontakozni az életének azon a területén, a gondolkodás módjában, a beszédében és a tetteiben összhangban lévén, ezért ő azt mondja, én nem is értem, hogy most mi volt ebből nagy dolog. Mi meg mindig nagy dolgot akarunk csinálni. És nem jön össze. Mert amikor az Isten akaratában vagy, az neked teljesen normális. És tudod, nagy baj az. Amikor bizonyos szituációban úgy kezdek gondolkodni, hogy na most uram, megfeszítem magam, most aztán, ha beledöglök is, ezt megcsinálom. Hogy megáldjál engem. Mert tudom, hogy áldó, te áldó Isten, és ezt most meg fogom csinálni, akkor te most engem meg fogsz áldani. És ezért én most ezt megcsinálom. Hú. És akkor persze nem lesz belőle áldás, mert ez nem az Atya nevének megszentelése, nem a mennyei akarat leszállása a földre, és nem az Isten királyságában való Isten királysága szempontjából természetes közlekedés. Tehát mindig azt mondom ilyenkor, amikor tel vagyok az Úrral, és úgy visszagondolok ezekre a pillanatokra, a szituáció, kijelzett helyzetekre, akkor ahogy viselkedik az ember, az természetes agyának, mikor belegondol, hogy fú, ez most hogy volt? Hogy csodálkozol saját magadon, hogy ez így kijött. És nem volt semmi izzadság benne, nem volt neki gyűrkőzés benne, hanem hogy előjött. Az a reakció, az a szó, és az természetes agyával az embernek így kiakasztja néha, hogy hú, ha, nem is izzadtam bele. Fantasztikus. Mert eldőlt bennem. Mert volt pont, amikor megharcoltam az én akaratom helyett, befogadtam az Atya akaratát ezen a területen. És megismertem az Atyát. És megértettem, hogy a legjobb dolog neki engedelmeskedni. És persze vannak újabb és újabb területek az életünkben, amik még lehet, hogy ezek a falak ott állnak, és ott vannak a gondolkodásvonalban az életünkben. És belekerülünk szituációba, amikor ezekkel szembe kell nézni. És küszködhetünk, veszekedhetünk, civakodhatunk, neki kezdhetünk építkezni a mi akaratunk szerint, és nem fog semmi előre menni. És akkor megint csak eljutunk addig a pontig, hogy küldj munkásokat az aratásba, szellemi igazság, hogy itt ezen a ponton úgy lehet tovább menni, hogy megadom magam. Megadom magam, és bármi fog is történni, azt fogom tenni, amit az Atya akar. Amen. És az Isten királyságának ezek a krisztusi jellemvonásai kezdenek beépülni az ember életébe. Kezd egy-egy dologban megerősödni. A részévé válik. A személyiségének, a jellemének. A krisztusi gondolkodásból beszéd és cselekedet. De ez kegyelem. Óriási kegyelem. A bűnbocsánat is kegyelem, amikor rosszul csinálunk valamit, mehetünk vissza. Nem végérményesen rontod el, elrontod, hanem megbocsát az atya. Helyreáll vele a kapcsolat, de az is csak úgy áll helyre, nem, hogy visszamegy, oda megy hozzá, és aztán a kidumálás helyett megadom magam. Mert nem kidumálom, hogy azért volt, mert tudom, zöldre festette, nem pirosra, és különben meg megérheti bárki ilyen nagy nyomás alatt, meg szellemi izé alatt, most csak ez jött ki. De hát ezekkel a dolgokkal az, hogy a csendben vár, még addig-addig fúródik az ember az aszfaltba, hogy már segíts. És akkor csak települsz meg, hogy neki mennyire egyszerű volt engem mindenki hozni. Én mennyit kínlódtam ez az egész dologgal, hogy ez megváltozzon, vagy az megváltozzon, vagy ez a kapcsolat rendbe jöjjön, vagy az egy dolog menjen előre. És én úgy gondolom, és úgy látom, hogy Isten országa, a mennyek királysága, Isten akarata ilyen szíveken keresztül tud megnyilatkozni, megnyilvánulni. Isten kegyelméből Jézus Krisztus által. Isten kegyelméből Jézus Krisztus által. Amen. Nem az emberek akaratából, nem az emberek erejéből, amit néha hitnek nevezhetnénk, mert ez nem hit, ez önmagamba vetett hit, a magam erejébe vetett hit, saját elképzelésembe vetett hit, de nem a mennyei atyába és a fiába, Jézus Krisztusba vetett hit. Azt mondja Isten igéje végül Máté 21.31, bocsánat, nem, Máté 18.14, majd innen folytatjuk következő alkalommal Máté 21-e, de Máté 18.14 eképpen, na de lapozzunk, én is oda lapozok, mert érdemesebb olvasni még az előző igéket is. Mert az emberfia azért jött 11. verstől, hogy megkeresse, ami elveszett. Mit gondoltok? Hogy egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az elveszettet. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyi atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is a kicsinyek közül. Tehát a mennyi atyád nem akarja, hogy elvesz. Nem akarja. Kicsiny vagy? Így gondolod? Halleluja. Tényleg az vagy. Én is az vagyok. A hatalmas univerzum kicsiny szegletében, jelentéktelen bolygón, jelentéktelen kicsi ország, jelentéktelen kicsi embere, aki az atyának nagyon fontos. Olyan fontos, hogy eljött érte a mennyből. Hogy megkeresse. Azokat is, akikkel a kutya nem törődik, akiket becsaptak, megcsaltak, elárultak, vagy saját elrontott dolgai miatt kudarcba fulladt az életük, fájdalmak jelenthet őket. Lehet, hogy senkiért nem vagy fontos, de az atyának olyan fontos vagy, hogy meg akar keresni és tartani téged. Amen. Mert szeret. És a kegyelemnek ez a lényege. Szeret az Isten. Azért kegyelmes. Szeret. Nem nagy kegyet gyakorol feléd, hanem szeret. Nem bátorító. Nem akar, hogy egy kicsin is elveszten a nyájból. Egyet se akar. Közületek egyet se akar elveszíteni, és azok közül sem, akik bár ennek gyülekezet tagjai most is nincsenek közöttünk. Ilyen is olyan okok miatt, betegség, vagy nem jó lelkiállapot, vagy rossz döntése következtében. És ha így tudunk hozzáállni egymáshoz, ezt továbbadva, mert ez jár át bennünket, milyen ébredési légkört hoz létre? Nem? Tehát milyen hatalom ez a szeretet? Ez a törődés, ez a kegyelem. Milyen hatalom ez? Amely kihozta a jók nagy pásztorát Jézus Krisztus a halálból. És nem tudott ellenállni senki és semmi. sem mennyben, sem földön, sem föld alatt. Senki. Ne félj, te kicsi nyáj. Úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az ő országát. Amen. A hit kész feladni a saját akaratát, a saját gondolatait valami sokkal a jobbért, az atya akaratáért. Ne feledd, ez néha nem könnyű, de soha nem leszel egyedül. Soha. És az atya szeretete olyan, amely utána megy az embereknek. És ez a szív utána megy az embereknek. Tehát a szív nem tud hallgatni az evangéliumról. Ez meg akarja menteni az embereket. És ez része. Tehát Jézus Krisztusnak nem úgy kellett csinálni, reggel most misszió lesz, és akkor most neki szánom magam. És akkor nagy prédikációt lenyomolt, hanem ez jött belőle. És miért jött belőle? Mert a menny ezzel van telve. Tehát ahogy Jézus Krisztus szolgáltat látod, az atya akaratát látod, és a Isten királyságának a megnyilvánulását látod, hogy ezzel van telve a menny az emberek felé. És itt fogjuk folytatni majd a következő héten, az Úr megengedésére.